Kedves testvérek, mielőtt az Úr Jézusnak az egyik példázatát felolvasnám, kicsit egy mottót, egy gondolatot hadd ragadjak ki, utalva az ő főpapi imádságára. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És hát ez lesz a témánk, hogy hogyan maradhatunk meg ebben a világban, és hogyan őrizhetjük meg az életünket a gonosztól. Ehhez elmélkedésünként a János Evangélium a 15. fejezetéből a szőlőtő példázatát fogjuk olvasni. Hadd kérem a gyülekezetet, hogy fönnállva hallgassa Isten szent ígéjét. János Evangélium a 15. fejezet első 8 versét fogom olvasni. Az igazi szőlőtő. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlősgazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem maradtok, nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, kérünk arra, hogy drága szent lelked által áld meg most az ige szolgálatát. Kérünk arra, hogy hadd tudjunk önvizsgálatot tartani, a te lelked legyen az, aki megítéli az életünket, megvizsgálja, vajon gyümölcs termő a mi életünk. Add Uram, hogy tanulva az igéből tudjuk odaszállni életünket neked még jobban, tudjuk oda tenni az életünket a te oltárodra, Uram, hogy azt cselekedj vele, amit te szeretnél. Add, hogy ilyen engedelmesek tudjunk lenni, és tudjuk elviselni azt is, amikor metszeni kell, annak érdekében, hogy a mi életünk gyümölcs termő legyen. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagyon egyszerű példázatot mond Jézus, és hát ezen a vidéken ezt azt gondolom lehetne még ragozni is, hogy milyen készületek és milyen módjai vannak annak, amikor a szőlősgazda műveli a kertjét, de én most nem erről szeretnék beszélni, nem minden szeretném megközelíteni ezt a témát, hanem onnan, amit Jézus így gyakorlatilag ennek a példázatnak a végén mond, az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Nagyon érdekes, hogy Krisztus tanítványának lenni nem abból látszik, nem abból tűnik. Nem az alapján történik, hogy én annak vallom-e magam, vagy nem. Ez nem olyan, mint a népszámláláskor megkérdezték, hogy ki milyen nemzetiségű, és bemondásra ki mit akart, azt mondhatott. Kisebbség körében gyakran találkozok olyan helyzetekkel, amikor Hát gyakorlatilag akár a munka területén van, aki előnyt élvez abban, hogyha bemondja, hogy mozgáskorlátozott, vagy valamilyen testi fogyatékossága van, vagy roma kisebbséghez tartozik. És egyszer megkérdeztem az egyik ügyintézőt, hogy és mi ennek a kontrollja, mi alapján dől ez el? De azt mondta, hogy gyakorlatilag bemondásra történik. Ki minek vallja magát? A lelki élet az nem innen közelíthető meg. Jézus nagyon világosan elmondja, hogy nem attól leszünk az ő tanítványai, hogy mi azt mondjuk, hogy az ő tanítványai vagyunk, hanem ennek van egy fokmérője, és azt mondja Jézus, abból fog látszani, hogy a tanítványaim lesztek, hogyha gyümölcs termő az életetek. És ebből ez a kiindulási pont. Innen kell elindulnunk, hogy valóban gyümölcs termő az életünk. Mindjárt meg fogjuk vizsgálni a Biblia alapján, hogy milyen helyzetek vannak, és a különböző történetek alapján milyen következtetést vonhatunk le. Mi az, ami esetleg elkerülhető a mi életünkben? Tehát gyümölcsöt teremni, Jézus azt mondja, hogy annak van egy feltétele. Mint a szőlőnél, hogy a szőlőveszőnek a szőlőtön kell maradni. Anélkül nem lehet gyümölcsöt teremni. Ez egy nagyon világos és nagyon egyszerű történet. De nézzük meg, hogy Izrael életében ez hogy működött, és vizsgáljuk meg ez alapján, hogy a mi életünkben hogy működik. De már megmaradni a szőlőtön, Isten beszéde, ugye azt mondja itt Jézus, hogy az én beszédem megtisztított titeket, nektek már nem szükséges ez. Nézzük meg, hogy ez hogy működött már az első emberpár idejében. Működött ez a dolog? Megmaradtak annál, amit Isten mondott nekik? Ugye egy nagyon egyszerű helyzet ez, amikor Isten mond valamit nekünk, most adott esetben legyen az egy tiltás, vagy legyen egy cselekvésre való felszólítás, mindig van a másik oldal, az emberi oldal. Az emberi oldal az, amely esendő, hiányos, amely befolyásolható. És az első emberpárnak az élete valahogy azt a fajta bizalmat kérdőjelezi meg, hogy valóban az Isten a javunkat akarja. Jézus azt mondja, hogy az lesz az én atyám dicsősége. Tehát elsősorban az életünk terén el kéne döntenünk, hogy mit akarunk. Kinek a dicsőségét keressük ebben a földi életben vagy világban. Amikor a sportolók odaállnak és azt mondják, hogy hát akkor én most elindulok ezen a pályán, és szeretném megnyerni a versenyeket, a legtöbb érmét elhozni, az kvázi az ő dicsőségük annak az egyesületnek, aztán, hogyha ki teljesednek ebben, akkor annak a nemzetnek a dicsősége lesz, azok a jó eredmények, amiket elérnek. Természetesen nem lehet azt mondani, hogy a sportolók csak öncélúak, és csak a maguk szórakoztatásáért vagy dicsőségért teszik a dolgukat, de van a dicsőség szerzésnek, van az emberi vetülete. De ez hétköznapokban is megjelenik. Az, amit én tettem, erre én büszke vagyok, ezt én csináltam. Legyen az ház, legyen egy kis apró bármi. Isten azért teremtett meg bennünket, és úgy alkotott meg, hogy az ő dicsőségét képviseljük. Itt azért viszonylag egy szűk körről van szó. Itt nem minden emberről van szó, amikor Jézus beszél, hanem a tanítványokról beszél. Tehát azokról beszél, akik elhatározták és döntést hoztak abban, hogy Isten országát keresik, Jézus Krisztust követik, és az Isten akaratát szeretnék megcselekedni ezen a földön. Ha ezt akarom elérni, ha ebben vagyok elkötelezett, akkor az Isten dicsőségét kell keresnem. Jézus erre úgy ad választ, hogy az Isten dicsőségét csak úgy tudom gazdagítani, csak az fogja őt szolgálni, hogyha az életem gyümölcstermő lesz. És hát ez a nagy kérdés, hogy meglátszanak-e a gyümölcsök az életünkben, milyen gyümölcsök vannak jelen, adott esetben mennyit kell várni egy-egy gyümölcsnek az érlelésére, amíg az beérik, és mennyire látható ez az én környezetemben. Miért mond Jézus ilyeneket? Mit akar, mire szeretné tanítani a tanítványokat, amikor ezt mondja az Úr Jézus? Ha egy kicsit visszáblapozunk, akkor János a Szentlélek gondolatával foglalkozik. Jézus arról kezd beszélni az előző fejezetben, hogy nem fognak magukra maradni a tanítványok, hanem elküldi hozzájuk a pártfogót, az Isten szent lelkét. Rögtön azt látjuk, hogy a gyümölcstermés a Szentlélek nélkül nem megy. Aztán Pál apostol a Szentlélek gyümölcséről beszél, ugye nem gyümölcsök vannak ott, hanem a Szentlélek gyümölcse, amely több kis apró részletből áll, mint egy szőlőfürt. Ugye azt mondjuk, hogy az a szőlő, de ott vannak a szőlőszemek, különbözőek lehetnek ezek a szőlőszemek, úgymond, de ugyanazt a tulajdonságot hordozzák, ugyanazt az ízt kell, hogy hordozzák, hisz egy szőlőtőn, illetve egy fürtön belül nincsen ilyen meg amolyan, most itt a nevekkel gondba leszek, mert én azért nem vagyok jártas ebben, hanem egyfajta szőlőnek annak az ízét hordozzák a szőlő szemek, de mégis különbözőek. Valahogy a gyümölcs termés az életünkben, amit ott felsorol az apostol, ami, hát valljuk be, hogy azért, ha ezt így végigvesszük az életünkre vonatkozólag, akkor azt látjuk, hogy vannak hiányosságaink. Tehát akkor hogyan maradhatunk meg Jézus Krisztusban? Tehát mi az első, amire oda kéne figyeljünk, amiből tanulhatunk? Ádám és Éva történetéből például, hogy ők hol rontották el? Hát először is hagyták magukat befolyásolni. Valaki hatással volt rájuk, meggyőzőbb hatással. Most, ha körültekintünk és szétnézünk, akkor az első kérdés, amit vizsgálnunk kell, hogy milyen hatással van ránk a világ? Miben befolyásol bennünket a világ? A gondolkodásmódunkban. Ugye, az kétségtelen, hogy nincsenek külső hatások az életünkre vonatkozólag. Akár egy gazdasági fellendülés, vagy leszálló ág is hatással van a hétköznapjainkra. Ez hatással kell legyen a hitéletünkre? Nem feltétlen például. Akkor mi az, ami a gondolkodásmódunkra hatással van? Hát az egyik ilyen viszonylag elég nagy problémának az okozója a média. Ráadásul hadd tegyem hozzá, hogy az a fajta média, ami manipulálva van, és manipulál bennünket, vagy próbál manipulálni bennünket. Ugye, onnantól kezdve lehet minket befolyásolni. Onnantól kezdve, hogy elhiszem azt, amit mondanak. Nem járok utána, legkülönböző hírek látnak napvilágot, vannak úgynevezett bulvársajtók, amelyek ilyen kacsa hírekre építik a népszerűségüket, és ha az ember nem jár utána, akkor szégyenben marad, főleg, hogyha ő annak a hírnek a továbbadója lesz. Ez a világ próbál befolyásolni bennünket. Jézus próbálja a tanítványokat arra fölkészíteni, hogy ő el fog menni. Azért ne felejtsük el, hogy a kontextus ez, hogy Jézus arról beszél, hogy ő el fog menni. A tanítványok meg itt maradnak. Nekik itt kell megteremni a gyümölcsöt. Hát ez a kihívás, hogy egy olyan közegben vagyunk, ahol hatások érnek bennünket. A hívő embernek milyen hatásai vannak? Hát, mondjuk már a gyermekeknél lehet látni, és nem kell hozzá hívő embernek lenni, hogy már a gyermekeink egy olyan digitális világnak a hatása alatt vannak, amely, hát mondjam azt, hogy egy kicsit, hogy annak ellenére, hogy óriási információ halmazzal rendelkezik, és mint lehetőség, rengeteg információ van ebben a digitális világban, de mégis butítja az embereket, butítja a népet, butítja a gyermekeinket. A felmérések alapján a mostani generáció, már ilyen generációk vannak az X-en felül, hogy már Y meg Z generáció, a mostani generációban a gyerekek nem tudnak jól olvasni például. Ilyen alapvető dolog. Persze, ha valaki megkérdezi, hát miköze ehhez a Bibliának, vagy Krisztus üzenetéhez, hát pont az, olvasni a Bibliát, táplálkozni az Isten igével. Mit mond Jézus? Az én igém megtisztít benneteket. Na, ha most ezt nem tesszük, akkor hogyan fogunk megtisztulni? Hogyan fog minket Isten tisztítani, hogyha nincs mihez, igazítsuk az életünket. Döbbenettel figyelem családon belül a változásokat, az átalakulásokat. Még a 9 éves fiam idejében, hát kapott ő is egy ilyen kis szerkettyűt, amit tabletnek hívnak. Gondoltuk, hogy talán jó lesz majd neki, hogy kicsit informálódik, utána néz dolgoknak. Viszonylag lusta ebben az értelemben, nem nagyon foglalkozott vele. Hetek teltek el, nem is járt a kezében. Azt se nagyon csigázta föl, hogy esetleg játékok vannak, letölthető és játszott rajta. Már a harmadik fiunk, alig volt másfél éves, már ő így kezelte a telefonomat. Már ő tudta, hogy a YouTube-on a meséket hogy kell nézni, és hát először próbálta magyarázni, hogy én keressem meg neki, aztán amikor nem tudtam beazonosítani, hogy ő mit szeretne, ahogy nőtt, hát már most ott tartunk, hogy ő magának már kikeresi. Döbbenet. Nem tanítom erre, tehát igyekszem azért úgy korlátok közt tartani ezt a kérdést. De ez a nemzedék így nő föl. Ebből informálódik. Persze vannak jó dolgok is, tehát azért azt ne felejtsük el, hogy a Biblia, annak különböző fordításai, hogyha valaki készül, és kicsit komolyabban utána akar járni dolgoknak, akkor az internet erre is ad lehetőséget. De nem ezek az elsődleges impulzusok, amik jönnek. Hanem az érintés, a képek, hiányzik a fantázia a gyerekeknél, hiányzik a szépírás, nem tudnak írni a gyerekek. Tehát már mint megtanulnak, csak azt elolvasni. Az iskolámban pont mesélték, most osztályozó vizsgai időszaka volt, mesélték a pedagógusok, hogy valaki olyat csinált, hogy leíratta a gyerekkel a feladatot, és utána azt kérte, hogy olvassa fel. Tehát olyan bőtségek születtek. 5.-6. osztályról beszélek, tehát nem elsőről. Tehát merre irányítanak, hová irányítanak bennünket? Ádám és Éva esetében látjuk, hogy az ördög milyen irányba vitte el őket. Minél távolabb az Istentől. Tehát mit kell nekünk vizsgálni? Nekünk azt kell vizsgálnunk, hogy azok a dolgok, amik az életünkre hatással vannak, közelebb vagy távolabb visznek Istentől. És amikor azt látjuk, hogy távolabb, akkor azért vagyunk értelmes lények, hogy azt mondjuk, most nem megyek tovább, most szünetet tartok. Most már nem tévézek többet, most bibliázni fogok, most más csinálok. Most a gyülekezet fontosabb, hogy oda menjek, mint egy sorozatot megnézek. Tehát döntéseket kell hoznunk. Mi Istennek a szándéka, hogy gyümölcsöző életünk legyen. És nagyon érdekes, mert én a gyümölcsöző életnek egy ilyen kettőségét látom. Nem csak lelki oldala van, hanem van a fizikális oldala, ami megnyilvánul ebben a világban. Ezt valamikor így fogalmazták, hogy jellem. Ha a jellemünket formálják ezek a dolgok, ahogy az Isten igéje is formálja a jellemünket. Amikor olyanokról olvasunk, hogy öröm, szeretet, békesség, hűség, szelítség, tehát ezek valahol a jellemünkben visszaköszönnek, ugye? Tehát, hogy Jézusnak van egyfajta célja az életünkkel. És nem csak a lelki oldalával, hanem azt mondja, erről fogják látni, hogy a tanítványaim vagytok. Tehát a jellemünkben is meg kell látszódjék a formálódás, mert enélkül akkor nem lesz hatása. És hát hadd ne mondjam, hogy teológiailag is mennyire érintettek vagyunk egy ilyen helyzetben, amikor próbálnak bennünket befolyásolni, és csak nagyon röviden, mert még sok más példát szeretnék fölhozni. Amikor az embert elferdítik, elviszik a bibliai igazságoktól, és amikor már ott tartunk, hogy az erkölcs, a bibliai erkölcs, és a társadalmi erkölcs, és benne értem ez alatt, hogy hívő emberek mit gondolnak az erkölcsös életről, hogy egyre távolodunk, egyre messzebb kerülünk, elsodródunk. Hát nagyon hálás vagyok azért, hogy itthon Magyarországon viszonylag még konzervatívabban gondolkodunk, mint mondjuk másütt, de a héten nálunk is ökumenikus istentisztelet volt, volt alkalmam beszélgetni a társegyházak képviselőivel, és például az evangélikus lelkész jegyezte meg, hogy Finnországban többször is járt, hát hogy mennyire változik az erkölcs. Vannak hírek. Hallunk olyasmit, hogy vannak a gyerekeit, azért akarják elvenni, mert elkölcsösen akarja nevelni őket. A Biblia szerint szeretné nevelni őket. Itt tart a világ. Mennyire rá akarnak bennünket kényszeríteni valami olyasmire, ami nem az Isten szerinti dolog. És kedves testvérem, az a kérdés, hogy mit kezdünk ezzel? Tudunk-e megállt parancsolni? Tudjuk-e azt mondani, hogy én akkor is, és majd mindjárt fogom folytatni, hogy az Izrael történetében azért voltak ilyen helyzetek. A következő megálló az Mózes élete, amikor Mózes ott áll a csipkebokorban, és látja az égő csipkebokrot, illetve a csipkebokor előtt áll, látja az égő csipkebokrot, és egy hang hallatszik ebből a csipkebokorból. Vedd le a te sarudat. És gyakorlatilag az Istennel való találkozás. Miért hozom ezt a példát ide? Azért, mert Jézus úgy kezdte, hogy ezt a példázatot, én vagyok az igazi szőlőtő. János az én vagyok formát többször is használja az evangéliumban. Egyfajta utalás arra, amit Mózes átélt, hogy az Isten így mutatkozott be neki, hogy én vagyok, a vagyok vagyok. És Mózesnek meg kellett maradnia, meg kellett bíznia ebben az Istenben, hogy ő valóban az élő Istennel találkozott. Nem igen találkozunk olyan kérdésekkel Mózesnél, hogy Uram, valóban te vagy? gyümölcsöt teremni csak úgy lehet, ha biztosan tudom, hogy azzal a személlyel vagyok kapcsolatban, aki az élő Isten, a vagyokkal. Jézus nem véletlenül fogalmaz így, én vagyok az igazi szőlőtő. Az igazi, a valódi. Isten úgy mutatkozik be, hogy én vagyok az élő Isten. Ezt vagy elhiszed, vagy nem. Ugye, tehát nincs harmadik variáció. Ha elhiszem és elfogadom ezt, akkor látjuk Mózes életében, hogy mi a következő. Az, hogy akkor meg kell cselekednem azt, amit az élő Isten mond nekem. Tehát akkor az ő parancsolatait megtartom, mint ahogy Jézus itt mondja a tanítványoknak, hogy akkor meg az én parancsolataim megmaradnak bennetek, azaz megtartjátok azokat. És látjuk, hogy ez hová vezetett, hogy milyen bátorságot adott Mózesnek az, amikor az élő Istennel találkozott. Azt a fajta bátorságot, hogy Mózes később odáll a fáraó elé, az ő testvéreibe, és azt mondja, hogy mi innen elmegyünk. Lehet, hogy jó hasznotok volt eddig belőlünk, de mi innen elmegyünk. Tudjátok, a világ ugyanúgy kezeli ezt a történetet ma is. Aki ki akar jönni Egyiptomból, a bűn országából, ugyanúgy utána nyúl a világ, ugyanúgy próbálja visszahúzni, nem elengedni. Miért mondom ezt? Mert a gyümölcstermő élet szolgálatot jelent, vezetést jelent. Vezetést azoknak, akik még Egyiptomban vannak. Kivezetni onnan őket. És nekünk arra is föl kell készülnünk, hogy akikkel foglalkozunk, akiket lelki gondozunk, akiket evangelizálunk, azokat a világ próbálja visszahúzni. Maradjatok meg én bennem. Egy érdekes része Izrael történetének az, amikor az Isten nem tudják megfogni, megtapintani. Ez egy krízis ma is, hogy a láthatatlan Istenben hiszünk, és valaki rögtön azzal kezdi, na is láttad már, na is tapintható, érezhető. Ott van Izrael a Sinai hegyen, amikor fölteszik ezt a kérdést. Milyen Istent imádunk mi egyáltalán? Kit imádunk mi? Találkozott vele valaki egyáltalán? Hát mindenkinek van Istene, aki látható, aki tapintható. És mennyire érdekes, hogy egy nép mennyire rá tudja venni az Isten emberét az elhajlásra, amikor azt mondják, hogy gyertek és hát agyán, Áron, hát intézkedjél, hogy valami látható Isten legyen itt közöttünk. Krisztusban megmaradni, ezt a kérdést is fölveti. Hogyan maradjak meg egy olyan személy mellett, akit még nem láttam? Erre én mindig a legjobb példát engedtessék meg, hogy ilyen egyszerűen fogalmazva párkapcsolatból hozom. A szerelmes példáját tudom hozni. Az, akik még nem látták egymást, mert két különböző ponton vannak. Persze ma már ez sem akadály, hisz a technika lehetővé teszi, hogy egymást lássuk, akármilyen messzire menjünk is, de régen valamikor ez nem így volt. És kitartottak egymás mellett. Mert a szeretet összekötötte őket. Vágyakoztak egymásra. És amikor megtörtént a beteljesülés, a találkozás, hát igazi nagy öröm volt ez. Krisztusban megmaradni úgy, hogy én őt nem láttam fizikálisan, valahogy ezt a fokozott várakozást kéne, hogy jelentse az életemben. Valóban így van. Vágyom arra, hogy találkozzak vele. Szeretnék vele találkozni. Vajon milyen lesz? Vajon milyen lesz a találkozás vele? És hát ott van Izrael, hogy Mózes is elment, magunkra maradtunk, kell nekünk a látható Isten. Mindegy, hogy mi legyen az. Ma ugyanígy gondolkodik a világ. Ma még a hív emberek is ugyanígy gondolkodnak. Ez egy kihívás, egy krízishelyzet az életünkben, amikor ezek felvetődnek. Van-e értelme ennek így? Válaszokat természetesen megkapjuk, és éppen ezért nem én szeretném ezeket megmondani, de láthatjuk, hogy milyen válasz volt erre a helyzetre. És mivel materiálisak vagyunk, mivel hajlamosak vagyunk arra, hogy azt ragadjuk meg, ami megfogható, ezért azt merem mondani, hogy Krisztusban megmaradni azt jelenti, hogy a láthatatlanba belekapaszkodni. Mert ez a hit, hogy a nem látott dolgokról való meggyőződés, megbizonyosodás, a remél dolgok, amik még most nincsenek előttem. Jézus nem véletlenül fogalmaz többször úgy, hogy aki bennem hisz, az nem lát halált, annak örök élete van. Aki hisz én bennem, és abban, aki elküldött engem, az atyában, annak örök élete lesz. Mert megmaradni ő benne csak hit által történik. Ugye a hit az nálam mindig elhinni, megbízni és hűségesnek lenni. Ez a hit. Elhiszem, hogy ő az, megbízok benne. És kitartok mellette. Láttunk egy negatív példát, és hadd hozzak egy pozitív példát Dániel könyvéből. Egyik kedvenc történetem, Sadrák, Mésák és Abednégó így válaszolt a királynak, ó Nabukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk, van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Megmaradni Istenben, ugye? Milyen helyzetben kellett megmaradni Istenben? Egy olyan helyzetben, amikor ott volt az aranyszobor, és mindenkinek le kellett borulnia. Testvérek, nem tudom, hogy mikor fog majd bekövetkezni az az időszak, de a tendenciából látjuk, hogy merre haladunk. Amikor majd eljön az a pont, amikor mindenkinek le kell borulni. A Jelenések könyve beszél erről, hogy a sátánnak lesz még olyan hatalma, amikor mindenkinek oda kell állni, és le kell borulni. Mit teszünk? És nekem nagyon tetszik ennek a három elkötelezett fiatal embernek, hangsúlyoznám, fiatal embernek, akik még nem rendelkeznek olyan nagy élettapasztalatokkal, a három fiatal embernek az elköteleződése Isten mellett. Tehát van nekünk, kit tiszteljünk, ő ki tud minket szabadítani az ízótüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenni is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Nekem ez az egy kijelentés, de ha nem tenni is. Nem azért kell megmaradni Jézus Krisztusban, hogy aztán valami előnyünk származzon ebből. Ez a hit, ez egy érdekhit. Így nagyon könnyű. Sajnos vannak olyan teológiai elferdülések, amelyek innen közelítik meg azt a kérdést. Ha megtérsz, ha betöltekezel, gazdag leszel, egészséges leszel, sikeres leszel. Nem feltétlen látom, hogy ez mindig így érvényesül. Hisz az áldás az nem csak materiális. Ha nem tenné is, akkor sem hajolunk meg. És talán ez a fajta gondolkodás ma nagyon nehéz. Megmaradni Jézus Krisztusban ma úgy, hogy nem hajlunk meg a bálványok előtt, az aranyszobrok előtt. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb kihívás számunkra. És akkor még egy másik történet, ami már inkább az evangéliumból, Máté 26-ból, amikor Jézus beszél a haláláról, elmondja, hogy mi várható, és akkor az elkötelezett ember, ugye? A hívő elkötelezett tanítvány Péter személyében, aki egyszer csak odáll, és azt mondja, hogy hát Jézus, hát ez veled nem történhet meg. Hát ez nem lehet. Ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus pedig ezt mondta neki, bizony mondom néked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter így válaszolt, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. A hős tanítványok, lehetne ezt a címet adni, a szájhős tanítványok. Vajon nem vagyunk mi így sokszor, hogy azt mondjuk, így a hit, úgy a hit. És amikor egy helyzetbe kerülünk, ahol csak az a kérdés, hogy megtagadjuk-e az Urat, vagy nem. És már csak azon veszük észre, hogy hopp, én itt lapítottam, én itt hallgattam, nem mondtam el azt a véleményemet, amit gondolok valójában. Nem úgy mondtam el. Nem tettem bizonyságot. Nem mondtam, hogy az Úr gyermeke vagyok. Megmaradni Jézus Krisztusban nem azt jelenti, hogy mit mondok, hanem hogy mit cselekszek az adott helyzetben. Azért Péternek nem csak ez az egy története van benne a Bibliában. Ezt mindig kiszoktuk erősíteni, domborítani. De hadd hozzam Péternek azt a történetét, amikor Péter ott van a börtönben. Mert azt mondta, hogy az Urat szolgálja. És lehetne idehozni Péter halálát, aki azt mondta, hogy nem vagyok méltó arra, hogy úgy halljak meg, mint a megváltom. Mi az, ami történt? Mi az, ami változott? Mert hogy akkor lehet, hogy nekünk is ezt kéne vizsgálnunk, hogy mi az, ami megváltoztatja az embert, a tanítványt. Az idő. A tapasztalat? Nem. Hanem az a Péter, akiről később olvasunk, az a Péter, aki az Isten szent lelkének az erejével szól az emberekhez. Akinek a prédikációjára 3500 lélek tér meg és merítkezik be. Az a Péter, aki bátorságot vesz, kiáll és tanúságot tesz. Jézus Krisztusról, hogy ez a Jézus Krisztus az Isten fia, akit ti megfeszítettetek, és meghalt, és föltámadt. Miben rejlik az erő? Hogy lehet megmaradni Jézus Krisztusban? Mit mond Jézus később? Az én halálomat hirdessétek. Megmaradni Jézus Krisztusban azt jelenti, hogy hirdetjük az ő halálát és feltámadását. És milyen gyümölcsök származnak ebből? Nem csak az egyéni életben láthatjuk a gyümölcsöket, hanem közösségi szinten is láthatjuk. Gyülekezetek jönnek létre. Emberek életei változnak meg. Emberek térnek meg. Emberek kerülnek közel az Istenhez. Vagy ott van István, a vértanúnak a története, aki azt mondta, hogy a végsőkig kitartok. Azért gondoltam ezt a történetet is idehozni, mert Ségrák, Mésák és Abednégó történetében látjuk, hogy valóban megmenekültek. Valaki azt mondhatná, na hát így könnyű volt, ez egy pozitív történet. Még akkor is, ha ők azt mondták, ha nem tenni az Isten, akkor is megteszik érte. De ott van István. Amikor az Úr azt mondta, hogy jó, akkor Istvánnak az élete ennyi volt. És nézzük csak, hogy mi az, ami őt ebben segítette, hogy ki tudott tartani az élete végéig Krisztus mellett. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. Ő azonban szent lélekkel telve az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbja felől áll. Hogy kezdődött? Szent lélekkel telve az égre függesztette a tekintetét. Hányszor van az, hogy a tekintetünk nem fölfelé néz? Nem fölfelé nézünk. A körülményekre, a negatív hírekre, a rossz dolgokra. Hányszor van az, hogy csak apróságot mondok, a saját vagy a családunk életében csak a negatívumokat vesszük észre. Arról nem is beszél, hogy esetleg gyülekezeti szinten. Maradjatok meg én bennem. Ez óriási üzenet. Hogy nem azért vagyok felelős, hogy mi megy körülöttem, hanem hogy megmaradok Jézus Krisztusban a körülmények ellenére. Mint ahogy a szőlő is ki van téve az időjárás viszontagságainak. Szélnek, esőnek, viharnak, hónak, mindennek. Az a szőlővesző, amelyben nincs ott az élet, az a körülményektől függően elszárad. Nem hoz megfelelő gyümölcsöt. Testvérek, ne engedjük, hogy a körülmények befolyásoljanak bennünket. Ne akkor legyünk jó hívő emberek, amikor minden jól megy, és minden rendben van az életünkben. És ne csak akkor legyünk hívő emberek, amikor rosszul mennek a dolgok, és azt mondjuk, hogy hát most már épp ideje valamit szánni az Istennek is. Mert most betegség van, most megtudtam, hogy ilyen beteg vagyok, olyan halálos beteg vagyok, most kórházban vagyok, vagy balesetem volt. Ne a körülmények irányítsák a hitéletünket. Mert akkor elszáradunk, mert azon nem lesz gyümölcs. Jézus azt mondja, folyamatosan kell benne maradni. Itt az ige időnek a használata is egyfajta üzenet, hogy folyamatosan megmaradni benne. Nem arról szól a történet, hogy egyszer hoztam egy döntést Jézus mellett, hanem hoztam egy döntést, ami napjainkig tart. Egészen a halálomig. És azért hoztam Istvánnak a történetét, mert egészen odáig tartott. Sőt, ahogy elköltözött, ahogy készült arra, hogy ebből a világból kiköltözött, egyre inkább tudott arra figyelni. Azt mondja, az Isten dicsőségét láttam. És Jézust az Atya Isten jobbján. Oda tudott fókuszálni a célra, mert fölemelte a tekintetét. És Sokszor szükségünk lesz ebben az évben is arra, hogy a tekintetünket, hogy a Zsoltár azt mondja, a hegyekre szegezem az én tekintetemet, oda fölfelé, ahonnan jön az én segítségem. Az én segítségem nem a bálványoktól jön, hanem az Úrtól, a seregek Urától. Ez nagyon fontos, mert Krisztusban megmaradni azt is jelenti, hogy hol van a mi tekintetünk, mire nézünk. Ha a habokra nézünk, mint ahogy ezt Péter tette, akkor egy idő után elkezdünk süllyedni. Még két történetet hadd hozzak. Krisztusban maradni szolgálatot is jelent. A Szentlélek elhívja Barnabást és Pált. Egyszer, mikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek, válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézreltéte után elbocsátották őket a szolgálatba. Krisztusban maradni azt is jelenti, hogy elmenni a szolgálatba, amire Isten szent lelke, amire az Úr elhívott bennünket, vinni az örömhírt, az evangéliumot. A leggyümölcsözőbb élet mindig a hívő életben, a leggyümölcsözőbb élet, akkor kezdenek kiteljesedni, az hozza meg a legtöbb gyümölcsöt, amikor a szolgálatban vagyunk. Egyrészt azért, mert nincs időnk egymást kritizálni, meg magunkkal foglalkozni, másrészt azért, mert az Úr a szolgálaton keresztül örömöket ad, folyamatosan, és betölt az ő szent lelkével, és egyszerűen tudom és érzem azt, hogy amikor megyek és csinálom, a helyemen vagyok, és Isten áldása kísér. Gyümölcsöző az életünk? Viszed az evangéliumot, a jó hírt? Isten tud téged ebben használni? Meg tudja áldani? Szükség van arra is, hogy lemetsze azokat a vadhajtásokat. Azt hiszem, itt is így hívják, hogy kacsolásra, nem tévedek. Valamikor csináltam ilyet azért. Ami elvonná a táplálékot attól, hogy a szemek kiteljesedjenek. Annyi minden van ilyen az életünkben. Engedjük, hogy Isten metszegesse. Azt mondja, erre nincs szükség, vagy ez nem kell. És zárásként Krisztusban megmaradni győzelmet jelent. A Jelenések könyvében azt látjuk, hogy mind a hét kisázsiai gyülekezetnek, Istennek van egy üzenete. Engedtessük meg, hogy ezeket így kiragadva, csak ezt a részét felolvassam. Az efézusi gyülekezetnek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Vagy a szmirnai gyülekezetnek. Aki győz, annak nem árt a második halál. A pergamoni gyülekezetnek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Vagy a tiatriai gyülekezetnek. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok fölött, hogy legeltes őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. A szárdiszi gyülekezetnek, aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. És a filadelfiai gyülekezetnek, aki győz, az oszlopát teszem az én Istenem templomába, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. És végül a laudicei gyülekezetnek, aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök a trónusán. Krisztusban megmaradni, a záró akkord, a záró pont, ha Krisztusban megmaradunk, az az ígéret, amit Jézus mond itt, hogy megadom, megadatik neki az, hogy velem együtt ül ott az Atya dicsőségében. Testvérek, lehet-e többet kívánni? Lehet-e azt mondani, hogy hát mindez felesleges? Legyen a tekintetünk Krisztuson. És végül Jézus azt mondja, aki én bennem van, az nem csak én bennem van, hanem az Atyában, mert én az Atyától vagyok. És ez a legnagyobb üzenet, mert Istenben megmaradni, hozzá hűségesnek lenni, ez mindig megpróbáltatást jelent az ember számára. Mindig egy döntés elé állít bennünket, minden nap. De Pál apostol azt mondja az efézusiaknak, teljetek meg Szentlélekkel, folyamatosan teljetek meg Szentlélekkel. Ez ad erőt és kitartást ahhoz, hogy minden nap Krisztusban maradjunk. Legyen ez így, hadd kívánjam mindenki számára. Isten áldjon meg így bennünket. Amen.